Úr Jézus, köszönöm, hogy egybegyűjtöttél bennünket, köszönöm, hogy üzeneted van számunkra, kérlek segíts meg abban, hogy ebből az üzenetből át tudjak adni, kérlek áld meg a testvéreimet is, hogy hasznukra váljon, és áld meg a nyugalom napját. Amen.
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 A nyugalom nap a Jézus korában is egy rendkívül vitatott téma volt. Ugye Jézusnak többször nekiestek az életudók azzal kapcsolatban, hogy a nyugalom napot nem tartja, meg ezt, hogy hogyan kellene ezt tartani, és a mai napig is ugye nem véletlen, hogy egy ébredési mozgalom kapcsán a szombatista mozgalom, az adventista egyház, már vagy 200 éve megalakult és indult. Visszatértek a szombat gyakorlására, és hát vita volt ez már az őskeresztények idejébe is. Nem baj, ha mi is beszélünk róla, mert egyáltalán nincs helyére téve ez a kérdés. A baptista hitvallásban ezt olvassuk a nyugalomnap címszó alatt. Hisszük, hogy Isten a nyugalomnapot lelki és testi felüdülésünkre ajándékozta. Ezen a napon időnk javát igetanulmányozásra, Isten tiszteleten való részvételre, imádságra, a közösség gyakorlására és a testvéri szeretet ápolására szükség. A nyugalom napon az imádság cselekedeteit és az elkerülhetetlen közérdekű munkákat kivéve minden köznapi fáradtságos tevékenységtől tartózkodunk. A nyugalomnapot az Úr Jézus Krisztus feltámadására emlékezve és az apostoli gyülekezet gyakorlatát követve hét első napján vasárnap ünnepeljük. Hát ez egy jó összefoglalás, és én nekem egy kis jelző ütötte meg a fülemet, amikor olvastam. Azt mondja, hogy ezen a napon időnk javát. Tehát itt ugye nem azt jelenti nyilvánvalóan ez, hogy Isten tiszteletre elmegyek, meghallgatom, és akkor ezzel le is tudtam, én megadtam Istennek, ami az Istené, a többi idő meg az enyém, és akkor, de azt se jelenti, hogy többi idő nem az enyém, hiszen Isten a javunkra adta ezt a napot. Tehát időnk javát, ez azt jelenti, hogy csak az elkerülhetetlen dolgokat töltsük mással, vagyis, hogy töltsük Istennel és testvéri közösséggel, és a jó cselekedetekkel azzal, amit Jézus is gyakorolt. Talán annyit lehet hozzá tenni, hogy a zsidó szombat gyakorlata és a vasárnap gyakorlata ugye eléggé szembe kerül, és sokszor leegyszerűsítik az emberek ezt a kérdést. Na most a szombatot vagy a vasárnapot gyakoroljuk, és közben egyiket se gyakoroljuk, de igazából vagy nem gyakorolják, hanem szeretnek elvitatkozni ezen a kérdésen. A lényeg elmarad az, hogy Isten tiszteletére fordítsuk az időnk javát ezen a napon. Zsolti már említette a múltkor a milánói dekrétumot. Nagy Konstantin, római császár 313-ban egy ilyen vallási türelmi rendeletet adott ki, amelynek kapcsán egy megengedő nyilatkozatot adott, tett közzé a keresztényekkel szemben. Ettől kezdődően teljesen megszűnt a keresztény üldözés, és az, ami korábban volt a keresztényekkel kapcsolatosan, ez a véres leszámolás. És elrendelte egyúttal azt is, hogy a vasárnap az a munkaszüneti nap legyen. És ez nagyban elősegítette azt, hogy eltolódjon ez a nyugalomnap a vasárnapra. Másrészt pedig vannak ilyen, tehát nem teljesen vallási okok az, hogy a napisten tisztelete egyik a vasárnapra esett, és a római időben a különböző hát vallási gyakorlatokban a vasárnap központi szerepet játszott, és az első keresztény gyülekeztek szerettek volna a zsidó gyakorlattól eltérni. Többek között amiatt is, mert a zsidókból megtért keresztények, azok igyekeztek, hisz legalábbis sokan, a Galata levélben olvassuk ezt, a keresztényeket, az új keresztényeket, frissen megtért keresztényeket a zsidó szokásokra visszatéríteni. Tehát a körülmetélkedésre és más egyéb zsidó szokásokra is. És így a szombatnapon, ugye ez a zsidó hagyományoknak a visszatérése, ez nagyon szembetűnő volt, vagy nagyon kézzelfoghatóan érvényesült, és ezért inkább Jézus feltámadására helyezték a hangsúlyt az újonnan megtért keresztény hívek, és már az őskeresztények is tulajdonképpen többnyire a vasárnapot tartották meg az Úrnapjának. És mikor részt vett Pál apostol több esetben a zsinagógákban szombatnapon, akkor ezt azért tette, hogy szombaton tette ezt, mert akkor tudott találkozni tulajdonképpen a zsidókkal, és a zsidók térítésével is foglalkozott, vagyis hát próbálta először ezt a vonalat képviselni, hogy a zsidókkal találkozzon, és a saját népének a megtérítésével foglalkozott, és ezt szombaton tehette meg. Nem azért tette ezt, hogy ő a szombatot tartotta volna, hanem na most nézem közben az időt, hát elég rövid, és itt minden összejött, nem hiszem, hogy mindenre tudok sort keríteni. Én úgy gondoltam, hogy körülbelül egy olyan fél óra elegendő lenne arra, hogy itt néhány lényeges gondolatot el tudjak mondani, és a hozzászólásotok akkor még arra is maradjon idő. A mai ember nem szereti, ha megmondják, hogy mikor mit csináljon, szerintem a régiek se szerették. A gazdaságnak a pörgése, a munka, a pénz diktálják a mi életünket, és nem fogadják el Isten parancsát, hogy a szombatnapra ne cselekedjenek semmi munkavégzést. Ezt kieső időnek és veszteségnek tartják. Bár vannak, ahol rövidített istentiszteleteket tartanak, vasárnap délutáni istentiszteleteket pedig sok helyen el is hagyták. Azért, hogy vasárnap ugye maradjon, tehát Istenre úgy tekintenek, mintha elrabolná tőlük ezt a szabad napot. Sokan eltűrik a vasárnapot, de nem élvezik, és az áldásait sem kapják nyilván ennek következtében. Olyan válik az Istennel való kapcsolat, mint egy McDonald's-os menü, hogy nagyon takarékos, gyors, instant készen van, és le tudjuk egy óra alatt, tehát úgy bánunk Istennel, mintha ő el akarna venni tőlünk valamit, személyes szabadságunkat akarná megcsonkítani. És ez kimondatlanul is jelen van sok gyülekezetben. Én néhányban már biztosan tapasztaltam, és sok testvértől hallottam, hogy ez panaszként, hogy ez így élő dolog. A nyugalomnappal konkurálnak a szabadidős programok, az elmaradt pihenés, a munka, vásárlás, kertészkedés, stb. Például a kertészeti gyakorlatból olvastam éppen azt, hogy hát elérkezik lassan a meccésnek az idő ideje, és akkor az egyik alapszabálya kertészetnél az, hogyha van egy vesző, amit úgy látom, hogy abból van, ki lehet neve egy ilyen vezérágat, vagy valamiféle vezérveszőt, akkor ugyanazon a veszőn növekvő más egyebeket el kell távolítani, ezeket a konkurens veszőket el kell távolítani. Azért kell eltávolítani, hogy erőt és energiát az a ág kapjon, amelyiket ki akarok nevelni. És hát így akarom ezt mondani, hogy a vasárnapi gyakorlatunkkal szemben konkurál nagyon sok minden. Hívőknek nem a vasárnapot kell megcsonkítani az Isten tiszteletet, hanem pont fordítva ezeket a konkurens veszőket kell levagdalni. Tehát Isten ugyanúgy van beszuszakolva az életünkbe, mint egy külön óra, vagy egy olyan plusz feladat, amit még hát úgy, ahogy gyorsan el kell végezni. Mint egy McDonald's-os, írja ez a szerző, hogy manapság olyan sok Isten tisztelet van. Hát jó hasonlat, ugye gyorsan túl vagyunk rajta, nincs idő hosszan ebédelgetni, hanem van egy olyan elfogadható ebéd, és akkor már mehetünk is tovább. Az a kérdés lehet például, hogy ez az én napom, vagy az övé. Isten nekünk adta ezt a napot, csak mi nem fogadjuk el tőle. Igazából az ő rendelkezése és az ő napja nekünk számva. A nyugalom napjának az öröméről olvasunk Ézsaiás 58. fejezetben, a 13-14. versben. Így ez a két igevers, hogy ha nem jársz keftelése után a nyugalom napján és az én szent napomon, ha nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kefteléseidet, nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Gyönyörű szép ígéret. Ez még a babiloni fogság előtt volt. Így fogták föl, így gondolkodtak zsidók akkor, és mennyire megváltozott ez Jézus korára. Az akkori farizeusok már nem ilyen örömünnepnek állították be a szombatnapot. Ha szeretjük az Urat és hálásak vagyunk neki mindenért, akkor örülünk a vele tölthető időnek. Melyik indokra szoktak hivatkozni az emberek, amikor nem tartják meg a nyugalom napját? Mi ezt kitalálni, de mindenki maga is végig gondolhatja, hogy melyek azok az indok, hogyha valakit megkérdeznénk hívők közül, hogy mi az, ami leginkább közbe jön, vagy ha nem is jön közbe, de ami megfordul az ember fejébe, hogy miért ne ragaszkodjak a nyugalom napjához. Ugye leginkább az, hogy ne érek rá, egyéb más teendőim vannak, vagy az, hogy túl fáradt vagyok, de szerintem ti is tudnátok ilyeneket sorolni. És hogy nekünk mi a gyakorlatunk, elmondhatjuk az Úr napjával kapcsolatban, várom-e, örülök-e neki, vagy valami más dolog van ezzel kapcsolatban, olyan, mint a többi nap esetleg. Van-e változtatni valunk ezzel kapcsolatban? A negyedik parancsolat, olyan gyorsan kezdtem neki, hogy közben el is felejtettem ezt az első igét felolvasni, de nem baj, mind a két igét felolvasom, a negyedik parancsolatot is, meg azt az elsőt, ami a teremtéskor adott Isten. Először a teremtéskor, a teremtés hetedik napjára vonatkozóan ezt írja az ige. Mózes első könyvébe, a második fejezet első három verse. Így készült el a menny és a föld minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után, azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Akarom ajánlani a testvéreknek, van egy ilyen YouTube csatornán, a Fiatal Föld Elmélet. Nagyon kiváló, három részből álló beszélgetés sorozat. És nem részletezem, tehát arról szól nyilván, hogy Isten teremtette a Földet, és mindent, ami benne van. Erre utal vissza a negyedik parancsolat is, amit rögtön ezután el is olvasok. Ez pedig Mózes második könyvében, 20. fejezetben találjuk, a 8. verstől 11. versig. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tenget, és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta, és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Hát gondolom, akarunk ennek a napnak az áldásaiban részesülni, és elhisszük azt, amit a Biblia ír számunkra. Ez a 4. parancsolat, meg a nyugalom nap önmagában jelképe az örökké való nyugalomnak is. A 4. ez a parancsolat, amit olvastunk a nyugalom napjáról, ez a legvitatottabb parancsolat. A többivel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy ne ölj, ne lopj, tiszteld apádat és anyádat, és így tovább. Ezek olyan parancsolatok, amit a polgári törvénykönyvek is tartalmaznak. Tehát azokkal kapcsolatban nincsen semmiféle nézeteltérés, de a nyugalom napjával legfeljebb úgy bólogatnak az emberek, hát igen, igen, de valójában nagyon kevesen veszik komolyan. Az Úr napjának a megszegését a legtöbben nem érzi bűnnek. A többi, hogy valaki lop, azt bűnnek érezzük, de hogy paráználkodik, azt is bűnnek érezzük, de hogy nem tartja meg a nyugalom napját, azt valahogy úgy belülről felmentést ad az ember még magának is, leginkább magának. Például dolgozni, szórakozni, tehát sok minden tevékenység, meg nem is maga a tevékenység, hanem hogy nem azzal töltöm az időt, hogy Istent jobban megismerjem, és a testvérekkel legyek kapcsolatban. Ezt nem érzi az ember bűnnek. Nehéz, talán lehetetlen is egységes szabályokat hozni. A zsidók elég sok ilyen szabályt hoztak, és ma is vannak ilyen törvényeskedő kezetek. Mi is szeretünk sokszor törvényeskedni, minden feketén-fehéren látni, de az élet sokszor nem ilyen egyszerű. Szeretnénk megmondani, hogy mit nem szabad az Úr napján végezni, mit kell csinálni, de akkor a lényeget nem értjük, így oda jutunk, mint a farizeusok, akik több száz szabályt hoztak. Rabbinikus szabályok nagyon szerteágazóak voltak, szinte lehetetlen volt mindegyiket betartani a szombatnappal kapcsolatban is. Az előírások miatt törvényeskedő rabságot jelenthet, amelyet nyűgbe tartani, nemhogy örülni tudnánk neki. Pedig az első ödleges célja Istennek ezzel kapcsolatban az volt, hogy az emberek általában, nem csak a hívők, örömünnepként éljék meg ezt. A teremtő elképzelése szerint Jézus a szombat ura. A Márk 2.27-ben olvassuk, a szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. Emlékezzünk, amikor a gabonaszedés történt a tanítványok részéről, és kérdőre vonták Jézust. Akkor is, amikor szombaton gyógyított, és Jézus válasza ez volt, hogy nem ilyen törvényeskedően kell a szombatnapról gondolkodni, és nem ilyen fekete-fehér szabályokban, hatóan azért, hogy valakit könnyen rajta kaphassanak valami szabályszegésen. Isten nem akar rajtunk ütni, ránk pirítani, hogy most tartottuk, nem tartottuk. Könnyen eldönthető, hogy Isten örülne annak, ha azzal foglalkozok szombaton, vagy nem. A nyugalom napjára szükségünk van. Nélküle a többi nap munkája is értelmetlen, kisiklik. A Szovjetunióban régen volt egy ilyen próbálkozás, hogy hát ugye növeljék a termelékenységet, minden héten egy pihenő nap, hát az sok. Hát legyen 10 nap, az már mégiscsak több, és akkor a 10. napon lehet pihenni. Így akkor nőni fog a termelékenység, és teljesen csődbe ment az egész próbálkozás. Volt egy ilyen közösség, ahol ezt próbálták bevezetni, ugyanis ez a 7 nap, ez az emberre lett szabva. Isten teremtette az embert, és tudta, hogy mi az a ritmus az embernek, ami szükséges. Megpróbálták megváltoztatni, és teljes káosz lett a vége. Az ember kimerült, nem tudták betartani, összekavarodott a munka és a pihenés. Hát ez manapság is előfordul, hogy az ember a pihenő napon akar sok mindent bepótolni, és a munkáját meg lehet, hogy nem úgy végzi. Tehát a munkaidőben meg esetleg kipiheni előző hét, vagy valami olyasmit csinál, amit nem kellene, tehát nem a munkájával, vagy nem úgy foglalkozik a munkájával, ez nagyon sokszor előfordul. Nehezen akarjuk elhinni azt, hogy Isten a javunkra adta a nyugalom napját. Ennek nem korlátozása célja, vagy nem a mi jogaink megcsorbítása, hanem áldásokat készít az Úr erre a napra. És ha nem foglalkozunk ennek komolyan, akkor ezekre az áldásokban nem lesz részünk. Pedig nagyon, nagyon jó lenne élnünk vele. A világi emberek nem szabadságot látnak ebben, hanem azt látják, hogy hát te hívő vagy, vallásos vagy, neked ez se szabad, az se szabad, nem lehet, hú, hát akkor te tartod a vasárnapot, akkor nem mehetsz szórakozni, nem csinálhatsz ez se, az se. Pedig igazából Isten szabadságot adott nekünk ezzel. Azt, hogy felszabadít a bűnnek a terhe rabsága alól. Isten mindenható az idő felett is. Én amikor olvastam ebbe a könyvbe, amiről beszéltem az előbb, akkor ez számomra egy nagyon szép és új gondolat volt. Nem teljesen új, de azért ezt szeretném elmondani nektek is. Istennek hatalma van az idő felett. Hát ezt ugye tudjuk, erről már azért beszéltünk, de hát hogy ez mibe fejeződik ez ki? Amit mi akarunk birtokolni, ezt ugye az időt, úgy mondjuk, hogy mi időnk, az én időm, elrabolják az időmet. Pedig igazából Istennek az ideje ez, ő teremtette magát az időt is a teremtéskor. Amikor teremtette a világegyetemet Isten, akkor azt mondta, hogy a teremtés első napja. Onnan akkor az időt is megteremtette ezzel együtt. Azelőtt nem volt első nap, meg egyáltalán semmi ilyen, hogy hét, meg napok, amik egymás után következtek. Mi akarjuk birtokolni az időt, sajátunknak érezzük, de nem tudjuk megragadni. Mindig kicsúszik a kezünk közül. Az idő nem önmagában létezik, hanem hát ezt is Isten teremtette. Az idő felosztása évekre, hónapokra, napokra már egy következmény, a teremtés következménye. Ugye teremtette a napot, a holdat, akkor volt a... Tehát ahogyan a teremtés bekövetkezett ugye egyik nap a másik után, akkor megteremtődött ezzel együtt a nap. Az egy nap, napos ciklus, akkor a nap teremtésével, a föld teremtésével megteremtette Isten az évet, ahogyan a föld a nap körül megtesz egy költ vagy ellipszist. Aztán a hold teremtésével, ugye az ember ezt észrevette, tehát ezt nem fogalmazza meg Isten, hogy az legyen az egy hónap, hogy hold az egy teljes ciklus, megtesz, hanem az ember bízta, az ember észrevette, hogy ilyen periódus, ilyen csillagászati ritmus van az égen, és akkor ezt elnevezte hónapnak. A nap az Isten elnevezése. Az ember ezt megfigyelte, és így történt. A hetes ismétlődő ritmus azonban az ember miatt lett megalkotva. Az nem figyelhető meg sehol a csillagok. Tehát ilyen, hogy hetes ciklus, ilyen nincs beleírva se a csillagokba, sehol. De még a természetben se. Csak a Bibliában van leírva. Áttételesen persze benne van a hetes ciklus, mert ha nem a hetes ciklus szerint él az ember, vagy állatok is, akkor megbomlik a biológiai ritmusuk. De igazából nincs benne se a genetikában, sehol se. Tehát történészek is keresték, hogy hol van leírva, hol mi az eredete, de nincs, nem találták ennek az eredetét, Isten az oka, ő találta ki. Azért, mert Isten teremtette a élővilágot, a világot, az embert, és tudta, hogy erre a hetes ciklusra szükség van. Tehát tudósok nem találták, és azért ez elég beszédes. Isten alkotta tehát az embert, úgy tervezte meg, hogy szüksége van a nyugalom napra, a hetes ismétlődő pihenésre, hogy rendeltetésszerűen tudjon élni. Szüksége van Istenre is, ezért az Úr gondoskodott erről, tehát arról, hogy vele kapcsolatba léphessen. Isten rendelkezett már a teremtéskor arról, hogy az ember birtokában legyen a legfontosabb ismereteknek. Például a nyugalomnak, mert anélkül már maga az élet rövid távon felbomlik, vagy fölborul, és lehet ezt látni egyes embereknél, akik mondjuk például kifárasztják magukat vasárnap is. Isten az idő ura, és ennek a létrehozója is. Ezért, ha neki odaadjuk az ő idejét, akkor van hatalma azt kipótolni. Tehát az idő ura, ezt bizonságtételekben is szoktuk hallani, hogy Istennel foglalkoztam, a testvérekkel foglalkoztam, jót cselekedtem, könyörületes voltam, és az így elveszett időt Isten kipótolta. Isten az idő ura. Nem csak akkor volt az idő ura, hogy ő megteremtette az időt és a hetes ciklusokat, hanem úgy összességében is a mi időnket, ő tud adni időt. Tehát amit én a vasárnapra fordítok, dolgozok azon a napon, ő azt az időt visszaadja, visszapótolja. Olyan módon, hogy mi néha nem is tudjuk, hogy hogyan, de valahogy visszapótlódik ez. Az úgy elveszett pénz, vagy az úgy elveszett pihenés, az visszapótlódik. Azt mondom, olyan fáradt vagyok, én most nem megyek Isten tiszteletre, én most nem akarom ezt a beteget meglátogatni, mert annyira nem kívánkozok rá. Mégis megteszem, akkor utána Isten azt visszaadja sokféleképpen. Mondjuk konkrétan is történt az, hogy Józsué 10:1-15 versekben, hogy egy órával megnövelte a nappal hosszát, azért, hogy Józsué le tudja győzni az ellenséget. Mivel a Biblia írja, elhihetjük, hogy így volt, hogy ez hogyan tette, hát ő az idő ura. Egy nappal hosszabb volt a nap. Ismerősöm azt mondta erre, hogy hát az nem lehet, mert a föld forgását, hogyha nem egy nappal, bocsánat, egy órával, rosszul mondtam, egy órával hosszabb volt a nap. Hogy a föld forgása, ha megáll és egy órával hosszabb lesz a nap, akkor a tengereknek ugye a forgásból származó lendülete megmarad, és az majd át fog csapni a száraz föld felett. És ez ugye nem lehetséges. De mondom, nem a földet állította meg, hanem a napot, vagyis hogy magát, az időt. És ezt olvashatjuk még a 2 Királyok 20:1-11 versekbe is. Ez az árnyék visszament 10 lépést. Ezékiás kigyógyul a betegségéből, még 15 évet kapott a bűnbánatáért, amit Isten előtt gyakorolt. Nem kellett, halálos betegségéből kigyógyult, és mondta Ezékiás, hogy honnan tud meg, hogy ez így lesz, és akkor ezt a jelet adta neki Isten. Akkor is, hogy az árnyék visszament, hát így fejezte ki az ige, az időt visszaléptette, azóta se fordult elő ilyesmi. A mai tudósok ugye mikromásodpercekre mérik az időt, tehát ilyesmi előfordulna, akkor biztosan észrevennék. Isten mindenható a munka felett is, a pihenésünk felett is. Isten munkára teremtette az embert, ezt tudjuk, igéből is tudjuk. Nem is olvasom el ezt az igét, a 1 Mózes 1:26-28-ban. Úgy Ádám és Évának adja Isten, hogy műveljétek és gondozzátok az édenkertjét, és ez a feladatunk tulajdonképpen, hogy a ránk bízottakkal foglalkozzunk. Mivel Isten képására lettünk teremtve, utánozzuk őt a munkába és a pihenésbe is. A tisztességes munka ezért lelki hivatás, mert Istentől kapott parancs ez. Minden munka lehet hivatás, ebbe ez is benne van. Lehet egy munkát jól végezni, meg rosszul végezni. Nagyon jól tudjuk, magunkon is tapasztaljuk, hogy néha nagyon nincs kedvünk dolgozni, vagy nincsenek meg a feltételek hozzá, de mégis kell valamit csinálni, és keservessé válik. Vagy túlfáradtak vagyunk. Ha úgy végezzük, akkor lehet hivatás. Akkor hatja át az embert ennek a tudata, ha Istentől származó alapelvek hatják át a mindennapi munkát is. Önzéstől mentes, becsületes munka mindig Istennek való szolgálat. Őt dicsőítjük ezzel. Tehát nem csak egy Isten tisztelettel, vagy valami látványos dologgal lehet Isten dicsőíteni, sokkal jobban dicsőíti Istent egy pontosan, szépen, hűségesen elvégzett munka. Ezt én magam is tudom, magamról is, hogy amikor nem így csinálom, akkor azt mondják rá, hogy ez hívő, hát, vagy fordítva. Hát ez az ember, ez nem úgy csinálja, mint más, alaposan, akár a tanítványaimmal kapcsolatban is emlékszem rá, amikor úgy tudtam valamit elvégezni türelemmel, becsületesen, és jó munkát akartam adni, akkor arra fölfigyeltek. A szent és a közönséges ilyenkor egyé válik. Hát az, hogy mit tudom én, Gedi bever egy szeget, az mondjuk egy egész közönséges dolog. Na de, hogyha úgy veri be azt a szeget, akkor az már mindjárt szent dologgá válik. Hát jó, most mondjuk ez elég megmosolyogó hasonlat, de ez alatt azt értem, hogy nyilván lehet rehányú megcsinálni valamit. Tehát, hogyha elgördül az a szegény, oda csapok még kettőt, aztán ott elgörgítem, aztán annyi volt. Van még másik két, azt megtartja ott azt, amit. De hogyha becsületes az ember, akkor az kihúzza szépen, pontosan megcsinálja, amit kell. De most megengedi a hasonlat érdemben. Te nem így dolgoztál, láttam, ahogy szegeltél a mi házunkba is, és hát szépen áll azóta is a ház. Lehet, hogy azok a szegek tartják. Tehát Isten dicsőíti a szép, pontos munka, és ezen van áldás. Szent hivatás lehet, egy sepregetés, egy mosogatás is. És azért mondom ezt a munkát, mert ugye a nyugalom napban benne van az, hogy előtte 6 napon át dolgozzál. Tehát ha valaki nem dolgozik rendesen, becsületesen 6 napon át, akkor utána a pihenő nap lelkiismeret furdalássá válik, mert az érzi az ember, hogy pihenek, hogy nem kéne, hogy egy nagy csomó munkát nem végeztem el. És nem tud az ember önfeledkezni a pihenő napnak. A bűncselekmény következtében vált a munka nehézé és keservessé. A Róma 8:20-22-es versekben ezt lehet olvasni, hogy a teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Még a 22. verset is, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez idáig. Bűneset következtében vált az ilyenni, hogy sóhajtoznunk kell. Föld gyomot is terem, munkánk sokszor eredménytelen és gyötrelmes. Ezt mindenki tudja. A megváltásban nyer új értelmet a munka is, mert láthatjuk, hogy ez egy Istennek való engedelmesség ennek a része. Krisztus váltsága felszabadít az átok alól, szabaddá válhatunk a bőkényszere alól. Igen, Krisztusban tud szabaddá válni az ember csak. Sok mindennel próbálkozunk, de ez az egy olyan megoldás. Isten mindenható nem csak a munkánk, hanem a pihenésünk felett is. A nyugalom napját Isten pihenő napnak szánta, és csak a hívők számára, és nem csak a hívők számára, hanem mindenki számára. Megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli ezt. Azt olvastuk. Még a földet is művelés nélkül kellett hagyni minden 7. évben. Erre is találunk az igék között. Isten az egész teremtett világ számára ad egy szabad napot, amikor fölfrissülhetünk, alkotóunkat dicsőíthetjük. Az emberek sokszor fölcserélik a munka és a pihenés napjait. Az Úr napján akarjuk az elmaradt munkánkat pótolni, üzletekben nem akarják elveszíteni a vasárnapi bevételt. Vannak, akik szerint a tétlenül töltött vasárnap elvesztegetett idő, Isten ellen való lázadás itt is megnyilvánul. Nem szeretjük, ha más mondja meg nekünk, hogy mit hogyan csináljunk. Az öntörvényű és makacs ember még büszke önmagára, inkább a munkának lesz rabszolgája, mint Istennek. De ezt nem veszi észre. Testünk, lelkünk megszívleli, ha nem. Tehát testünk, lelkünk érzékeli azt, ha nem élünk a nyugalomnak lehetőségével, ha kilépünk a hajszolt körgásból, és keressük Istent és a közösséget a testvérekkel, akkor azt is észrevesszük el, hogy milyen óriási különbség van. Korabeli zsidók számára a 118. Zsoltár volt az egyik olyan, ami kifejezte a nyugalom napjának a csodálatos különbségét, a többi naptól való elkülönülését, és hogy mennyire örültek ezek a zsidók ennek az ünnepnek, és hogy hogyan tudtak viselkedni akkor. A 118. Zsoltár 24. verse, énekünk is van erről. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Két dolgot szeretnék még elmondani, nem tudom, hogy mennyire van még türelmetek, hogy az Ószövetségbe gyökerezik nyilván a nyugalom nap, és hogy két veszély van igazából a nyugalom nap megtartásával kapcsolatban, az egyik a törvényeskedés, a másik a törvényellenesség. Ugye a törvényeskedést mindannyian ismerjük, de a másikat is. Törvényeskedés a betartandó előírásoknak a túlhangsúlyozása. Ebben a hibába estek Jézus korabeli farizeusok is. Ez azért vonzó, mert pontokba lehet szabni, hogy mit lehet és mit nem szabad csinálni. Számon lehet kérni a másikon, és így minden olyan egyértelműnek tűnik. Nem kell különösebben máson gondolkodni, hanem ott van leírva pontról pontra. Még ma is vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt szépen kinyomtatva leírják. A hívők szabadságából kötelesség teljesítés lesz. Ennek az ellenkezője pedig a túlzott engedékenység. Hogy mivel nekünk mindent szabad, ezért szabad azt is, hogy nem foglalkozok vele különösebben. Volt egy nagyon érdekes gondolat, Almási Tibor mondta ezt, a baptista teológiának a rektora, ugye rektor, és most ebbe a könyvbe szintén olvastam. Amikor Almási Tibor mondta, akkor egy kicsit úgy, voltak ott testvérek is, mondták, hogy hát ez olyan kétkedve fogadható. Ez a kijelentés progresszivitása. Laci, emlékszel még erre? Ugye, hogy van ilyen, és mi is ez, és itt nagyon ki van hangsúlyozva, amit olvastam, és nagyon el is csodálkoztam rajta. Azt írják, hogy a nyugalomnak organikus és progresszív jellegű. Amikor olvasok a teremtésről, tehát na először, mit jelent ez a progresszivitás, a kijelentés? Isten kijelentésének van progresszív jellege. Tehát, hogy fejlődő, haladó, organikus és progresszív, fejlődő és haladó jellege van. Hogy ahhoz hasonlított a szerző, hogy elvetünk egy magot, például egy tölgyfának a magjára gondolt, és akkor az él, kihajt, kicsirázik a földbe, először csak kis hajtás lesz, aztán kis facsemete, aztán nagyobb fa, aztán egy hatalmas tölgyfa válik belőle, hogy Istennek van egy kijelentése, és ez a kijelentés sokszor csíra formájában jelenik meg. Le is van írva az igébe. Aztán ez nagyobb fa formájában, aztán még nagyobb, és a kijelentésnek vannak fokozatai, ahogy egyre nagyobb és nagyobb mértékben jelenik meg. Így a 10 parancsolat is már közeső. A teremtés az első kijelentés. Isten teremtette a világot, és a 7. nap megpihent, és itt jön a nyugalom nap először. Ez Isten munkája. Aztán következik a kivonulásnak az ideje. Ott kapta a 10 parancsolatot zsidó nép, és ott megint ugye a negyedik parancsolat a nyugalom napjára vonatkozik. Itt már a progresszivitás érvényesül, már a csíra tovább fejlődött, a kijelentés ismétlődik a nyugalom nappal kapcsolatban, de itt már sokat, sok mindent hozzátesz Isten. Aztán megjelenik végül Jézusnak a feltámadásában. Itt már tulajdonképpen egy érett fává fejlődik a kijelentés. Az előképe ennek a kijelentés a nyugalom napja, ahogyan megszabadította Isten a zsidókat az egyiptomiak fogságából. Ez a szabadítás Jézus szabadításának az előképe. És az tovább fejlődik, amikor igazából szabadít bennünket a bűntől. És ez még tovább fejlődik a halálunkkor, amikor a igazi nyugalomba, a végső nyugalomba kerülünk, amikor Isten ítélete elé állunk. És akkor válik egy gyümölcsé mindez. Engem nagyon megkapott ez a gondolat, úgy magyarázta ezt Almási Tibor, más példán keresztül is, hogy ez a progresszivitás érvényesül. Például tudunk is példát mondani erre, hogy József Jézus előképe. Ugye erről szoktunk beszélni, hogy József élettörténete sok mindenbe emlékeztet bennünket Jézus szenvedéseinek történetére. De más eseteket is tudnánk mondani, de most erre nem akarok kitérni. Fontos látnunk, hogy nem emberi hagyományról van szó, hanem ez Istentől ered. Az ő szent napja. A teremtés csodáját, tehát Isten dicsőítve ünnepeljük a teremtést. Nem Isten fáradt el a hetedik napra, hanem mi szoktunk elfáradni, akik Isten parancsára szorgalmasan dolgozunk hat napon át, de még anélkül is elfáradunk. Tehát Isten számunkra adta ezt a hetedik napot. Miattunk van a rendelkezés, hogy elválasszuk a hetedik napot a többitől, a szentet, a közösségestől. A nyugalom napra való felhívás Ádámnak és Évának szólt. Először és rajtuk keresztül minden embernek. Olvastam a Westminsteri kisátéban található a nyugalom nappal kapcsolatban. Az ember életének fő célja az, hogy Istent dicsőítse, és ő benne örökké gyönyörködjön. Ezt a célt is szolgálja a szombat, hogy gyönyörködhessünk. Ideig volt az idézet. Tehát ezt a célt szolgálja a szombat, hogy gyönyörködhessünk a teremtőnkbe. És életünk ezáltal gyümölcsözővé váljon. Az előző gondolatot egy picit tovább víve, a kivonulásra vonatkozóan mit jelent a nyugalomnap? 5 Mózes 5.12-től 15-ig. Ezt még elolvasom. 5 Mózes 5 és 12-től. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. 6 napon át dolgozz, végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad, és semmiféle állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan. Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomba, de kihozott onnan Istened, az Úr erős kézzel, kinyújtott karral, ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Érdekes, ugye már nem azért írja, hogy mert Isten is megpihent a hetedik napon, hanem azért, mert kihozott téged a szolgaság házából. Tehát itt már a kijelentés, az előző kijelentés is igaz, itt ez nem cáfolja meg azt, hanem azt, hogy Isten nem csak teremtette a világot, hanem szabadító Isten is. Tehát ezt találjuk. Tehát az új kijelentés, ez a szabadításra vonatkozik, és Isten tovább vitte, kiterjesztette az első kijelentését még tovább, még személyesebbre. Itt a nyugalomnak a szövetsége lett. Tehát most már Isten szövetsége, a néppel szövetséget kötött, és ez az Ószövetségnek a alapja, a szövetségkötésnek az alapja, ez a negyedik parancsolat. Innen fogják tudni más népek is, hogy Isten népe vagy. Innen fogják tudni más hívők, más emberek is, hogy te Isten népéhez tartozó vagy, hogy megtartod a nyugalom napját. Sok minden másból is, de ez biztosan észreveszik, tehát ez jellé válik. Így közeledünk, még itt 2 Mózes 31-et is elolvashatnám, de ezt lehet, hogy most kihagyom. A nyugalom nap már a Ószövetségben is a megváltás, a szabadítás jelképévé vált. Nem így kezdődött, de az új teremtés szimbóluma lett. Aki dolgozott szombaton, az megtagadta, hogy Isten a teremtő és szabadító. Ezért meg kellett ölni. Ebbe az igébe a 2 Mózes 31, 12-17-ben a igén az van, megismételve a nyugalomnapra vonatkozó felhívás, de az is, hogy aki nem tartja be, azt meg kell ölni. Ezt elég kegyetlennek érezzük, de igazából azért itt arról van szó, hogy az nyíltan megtagadta azt, hogy Isten a teremtő, nyíltan megtagadta azt, hogy Isten szabadította meg őket Egyiptomból, és tehát egy Isten tagadónak számított. Az Ószövetségben a zsidó szombat nem azt jelentette, mint Jézus korában, amit a farizeusok képviseltek. Az évszázadok alatt a rabik már ünneplésből gyászt csináltak. Sokféle emberi tiltás eltorzította az eredeti célt, és szabadságból rabság lett következett. A babiloni fogság előtt még a szombat igazi felszabadult ünnep volt. Erről beszél a 92. Zsoltár, ezt még elolvasom, mert ez olyan szép, hogy ezt muszáj elolvasni. Ezt ajánlom mindazoknak, akiknek rossz a kedvük, vagy valamilyen dolog miatt esetleg elkeserednek. Nagyon üdítő olvasni a 92. Zsoltár első 5 versét, meg a többi versét is, de csak az első 5 verset olvasom. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicsét. Ó, felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minél 10 húrohang szerenés lanton, zengő hárfán, mert megőröndeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok, mi nagyok alkotásaid, Uram, igen mélyek gondolataid. Ez öröm, újjongás Isten színe előtt, és Isten dicsőíti. Ezt mindig lehet, nem csak a rossz a kedvünk, de biztos, hogy hatással van az ember lelkére. Hiszen így van ennek a fejrészébe írva, hogy ének szombatnapra. Tehát a nyugalom napján énekelték ezt a zsidók, és mi is tehetjük ezt. Vidám jó nap volt a szombat, amely a babiloni fogság alatt lassan átalakult. A Talmudban már a rabbinikus előírások 100 tiltást fogalmaznak meg. Ez volt az, amit Jézus ellenzett, ezért került összeütközésbe a korabeli írástudókkal. Érdemes átgondolni, hogy mit jelent nekünk a nyugalom napja, mert csak akkor tudunk helyesen Isten tetszésére cselekedni, hogyha nem előírásoknak a sorozatát, mint a Talmudban találjuk, hanem hogyha helyesen értelmezzük, hogy mi volt a szándék, a terve Istennek a nyugalom napjával, uralkodó tényezője a vasárnap a hét napjai között, amit alig várunk. Ilyen a számunkra a vasárnap. Elgondolkozunk-e azon, hogy Isten az én teremtőm, és ő váltott meg a bűn szolgaságából, és hogy ennek ebből minek kell következni? És ami talán a legfontosabb, hogy ez a harmadik, a teremtés progresszivitásának harmadik lépcsője, az Úrnapja az új szövetség szerint. Ez talán a kijelentésnek a csúcsa. Hogyan lett a szombatból vasárnap? Milyen kapcsolat van a szombat-vasárnap között? Van-e itt ellenmondás, hogy a szombatnapot ünnepeljük, vagy a vasárnapot? Vasárnap Jézus feltámadásának az ünnepe is, hiszen vasárnap, a hét első napján támad föl az Úr Jézus. Magába foglalja az első két jelentést is, felerősödik az új jelentés, hogy ez a befejezett teremtés ünnepe az elvégzett csodálatos megváltást jelképezi, és az emberekkel kötött új szövetségnek a jelképe. Ugye volt a teremtés, aztán a bűneset következtében az ember megromlott, és itt lett újra helyreállítva. Tehát a teremtés itt betelve koronáját kapja, és helyre lett hozva az embernek az ember bűne, jóvátételt nyert. Sokféle párhuzam van a két szövetség között. Ezeket nem mondom, itt új szövetség, ószövetség között milyen sok párhuzam van. Jézus szombatnak is ura, ugye ezt találjuk már 2.28-ban is, aztán más helyen is megvan. A szombat uraként Jézus folytonosságot biztosít a szombatnak. Tehát azt látjuk, hogy a jelentés tartalma az gyakorlatilag fokozódik, ugyanaz megmarad, de mindig hozzáadódik egy kicsit. A jelentése az, hogy pihenő nap, de igazi pihenést, megnyugvást csak Krisztusban találunk. Van a Septuagintában, a latin fordításban, az új szövetség latin a görög fordítás, igen, a Septuaginta, amikor az ószövetséget lefordították görög nyelvre, és a szabbat szót nem fordították le görögre, hanem úgy szerepel a görög fordításba is, hogy szabbat. És akkor kérdezték ugye a frissen megtért hívők, hogy mi ez a szabbat. És van úgy szerepelt a Bibliában, hogy szabbaton. És ennek a jelentése, azt mondták, akik fordították ezt a Bibliát, hogy ennek az a jelentése, hogy anapauzis, és ez pedig a szünetet jelenti, a pauza szó innen ered. Igazából véve használjuk ugye a szünet a mindennapos munka alól. Jézus azt mondja a Máté evangélium a 11. fejezetében, hogy a nyugalom ő benne van. A 11. fejezet 28-30. versbe. Akik megfáradtak, jöjjetek én hozzám, nem olvasom most konkrétan, nem keresgetem ki az igét, és én megnyugvást adok nektek. Akik megfáradtatok, megterheltek vagytok, én adok nektek megnyugvást. Tehát a megnyugvás, a nyugalom, az igazi nyugalom Jézusban van.